Igen, drága mennyeides atyám, nagy, erős és hatalmas Isten vagy, és meghajolunk előtted ezen a délutánon is, vágyunk és óhajunk az, hogy meghallgassunk tégedet. Azért jöttünk, Uram, hogy a te drága ígéden keresztül szólj hozzánk, tanítsál bennünket, oktassál, szükségünk van, kérünk alázattal, áld meg a te drága ígédet, áld meg a délután, segíts meg, hogy tanítást kaphassunk tőled, Uram, és meggazdagodva lelkileg távozhassunk majd erről a helyről. Kérünk alázattal arra is, hogy áldjál meg minden egyes lelket, aki átlépte a te küszöbödet, házadnak küszöbét. Segíts, hogy mindannyian, Uram, örvendezzünk, dicsőítsünk, magasztaljunk tégedet ezen a délutánon. Köszönetet és hálát adunk, hogy mindezekben velünk leszel, megsegítsz. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk drága igéjét, az Eszter könyvének 8. részének 1-től 17-ig terjedő verseiből fogjuk olvasni, tehát az egész részt. Majd Szabó Szilárd testvért kérjük áldáskérő imába. Eszter könyvének 8. része a következőképpen van megírva. Azon napon Adá Ahasvérus király Eszter királynénak, Hámánnak, a zsidók ellenségének házát, és Márdokeus bemén a király elé, mert elmondotta Eszter micsodája ő néki. Lehúzta azért a király az ő gyűrűjét, melyet Hámántól elvett, és Adá azt Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeus tette Hámán házának fejévé. És tovább szól a Eszter a király előtt, és leborult annak lábaihoz, és sírt, és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát és tervét, amelyet kigondolt a zsidók ellen. És a király kinyújtá Eszterre az aranypálcát, és Eszter felkelt, és megállt a király előtt, és mondta: ha a királynak tetszik, és ha kegyet találtam ő előtte, és ha helyes a dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt, irassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámánnak, Hameddát a fiának tervéről szóló levelek, amelyeket írt, hogy elveszessék a zsidókat, akik a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érni az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fiainak veszedelmét? Mondta pedig Ahasvérus király Eszter királynénak és a zsidó Márdokeusnak: imé Hámán házát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára, azért, mert a zsidókra bocsátotta a kezét. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik néktek a király nevében, és pecsételjétek meg a király gyűrűjével, mert az írás, amely a király nevében van megírva, és a királynak gyűrűjével van megpecsételve, vissza nem vonható. Hivattatának azért a király írnokai, azonnal a harmadik hóban, ez a Szíván hónap, annak 23. napján, és megírák úgy, amiként Márdokeus parancsolá a zsidóknak, és a fejedelmeknek, a kormányzóknak, és a tartományok fejeinek, Indiától fogva Szerecsönországig, 127 tartományba. Minden tartománynak annak írása szerint, és minden nemzetségnek az ő nyelvén, és a zsidóknak az ő írásuk és az ő nyelvük szerint. És megírá Ahasvérus király nevében, és megpecsételte a király gyűrűjével. És külde leveleket lovas futárok által, akik lovagolnak a királyi ménes gyors paripáin, hogy megengedte a király a zsidóknak, akik bármely városban vannak, hogy egybegyűljenek és keljenek fel életükért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. Egy napon Ahasvérus királynak minden tartományában, 13. napján a 12. hónapnak ez Adár hónapja. Az írásnak mása, hogy adassék törvény minden egyes tartományban, meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magukat ellenségeiken. A futárok a királyi gyors paripákon kimenének sietve és sürgősen, a király parancsolata szerint, és kiadatott a törvény Susán várában is. Márdokeus pedig kiment a király elől, kék, bíbor és fehér királyi ruhában, és nagy arany koronával és bíbor bársony palástban, és Susán városa vigada és örvendeze. A zsidóknak világosság támad a öröm, vigasság és tisztesség. És minden tartományban és minden városban, ahová a király szava és rendelete eljuta, öröm és vigalma lőn a zsidóknak, lakoma és ünnep, és sokan a föld népei közül zsidókká lettek, mert a zsidóktól való félelem szállta meg őket. Foglaljunk helyet, és az énekkart kérjük szolgálni.
Mit szól az ő szava? Thank you.
hogy a most olvasott ige szakaszt megértsük mindannyian, szeretném egy pár mondatban megemlíteni az Eszter könyvének az előzményeit, hogy megértsük, miről is van szó. Perzsa király Ahasvérus idejében az udvarában volt egy főember, akit Hámánnak neveztek, aki nagyon gyűlölte a zsidókat, és főképpen Márdokeust, mert nem hajolt meg előtte. És ezért mindent megtett a király előtt, hogy a zsidókat, a zsidó nemzetséget megsemmisítse. És elérte azt a királynál, hogy egy rendeletet adatott ki a király, hogy az ő birodalmában a zsidókat egy bizonyos hónap, bizonyos napján meg kell semmisíteni. Minden zsidót meg kell ölni. Ezt Eszter királynő, aki zsidó volt, megtudta is Márdokeus, és bőtöltek, imádkoztak, majd Eszter megjelent a király előtt, és könyörgött az ő népéért. Kockáztatva az életét, mert csak úgy lehetett bemenni a királyhoz, ha ő hívatta, de mivel a nép, a zsidók bőtöltek, imádkoztak, bement, és a zsidó és a király kinyújtotta az aranypálcát felette első ízben, és kegyelmet kapott, elmondhatta az ő óhaját. Majd az történt, hogy a király előtt felfedték Hámánnak a gyilkos szándékát, és arra a fára, amit ő Márdokeusnak készített, felakasztották, és így eddig szólt, és most a 8. részben olvassuk azt, hogy mi is történt Márdokeussal. A címe az itt a Bibliában, Márdokeus felmagasztaltatik. Látjuk azt, hogy Isten milyen csodálatosan végezte a munkát, és mentette meg az ő népét a haláltól. Két ember közben járt a zsidó nemzetségért, Márdokeus és Eszter királynő. Ez mind Isten tervében benne volt. Isten őket oda rendelte abban az időben, és felruházta bátorsággal, és adta nekik azt a bölcsességet, hogy mit kell mondjanak, mit kell cselekedjenek azért, hogy a zsidó nép megmeneküljön. És felhasználhatta őket. És miért? Mert elsősorban is ez a Márdokeus nagyon alázatos ember volt. Megalázkodott akkor Isten előtt, mert azt olvassuk az előző részben, hogy zsákban és hamuba öltözött, könyörgött és bőtölt. Vékás testvér elmondta, ha jól emlékszem, a múlt vasárnap azt, hogy Márdokeus igen, nem hajtott fejet a felsőbb hatalmasság előtt, hanem csak Isten előtt. És megmagyarázta, hogy miért. Nem bocsátkozok bele, ne legyek hosszú. De így volt helyén, tehát Márdokeus nem hajolt meg csak Isten előtt, az igaz élő Isten előtt, és nem ismert el más Istent rajta kívül. De alázatos volt azért, és ezért lett felmagasztalva. Nagy tisztességet kapott a királytól. A király lehúzta a gyűrűt az ujjáról, és néki adta. Felöltöztette királyi ruhával. Nagy tisztességet kapott. Ez volt a jutalma annak, hogy meg tudott először alázkodni, és azért főképpen, hogy szerette és ragaszkodott az élő Istenhez. Ezt kimutatta, és vállalta, hogy mi délelőtt is hallottuk, a másságot. Vállalta azt, hogy ő másképpen él, más tisztel egy igaz Istent, és nem embereket, emberek előtt hajlik meg, hanem az igaz élő Isten előtt csak. Ezt az alázatosságot láthattuk, és észrevehettük, tanultunk róla az Úr Jézus életéből. Az Úr Jézus Isten fia volt. De lejött erre a földre, mert nagyon, nagyon szeretett bennünket, mert látta, hogy nincs más kiút arra, hogy megmentsen bennünket, bűnösöket. Bármilyen áldozat nem volt elégséges, mert annak idején az emberek áldoztak és vétkeztek. Áldoztak és vétkeztek. De hogy megszabadítson ettől az állapottól, Isten jónak látta azt, hogy elküldje az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki annyira megalázkodott, hogy nem nézte azt, hogy ő, mint Isten, lejött erre a földre, és engedte azt, hogy mi emberek megvessük, és mindent elkövessünk, és keresztre feszítsük. Azért, hogy nékünk ő általa életet szerezzen, örök életet, hogy az ő vérében bűnbocsánatot nyerhessünk. Mindaz, aki megalázkodik, felmagasztaltodik, azt mondja az ige. És az Úr Jézus is, miután meghalt és feltámadt, felítetett a mennyben, és ott ül most az Atya jobbján, és fohászkodik most is érettünk. Sokszor a mi imáinkban nem tudjuk úgy kérni, azt kérni, amire szükségünk van. Úgy, amint értelmünk van, elkihozzuk hálaadásunkat, kéréseinket, könyörgéseinket Isten elé. De ezen az Úr Jézusnak sokszor korrigálni kell, hogy helyes legyen, hogy az Isten akarata szerint való legyen. Ebben segít nekünk most, és majd egykor, azon a napon, amikor eljön megítélni eleveneket és holtakat, amikor eljön megítélni ezt a világot, magához szólít bennünket, az ő gyermekeit. Mind az ő gyermekeit. Nemzetség és faj nélkül. Mind azokat, akik hiszünk benne, elfogadtuk őt személyes megváltónak. Azért én szeretném megtanulni ezen a délutánon, hogy legyek mindig szelíd és alázatos, amilyen ő volt, de határozottan kitartsak ő mellette, tisztelve, dicsőítve és magasztalva ő. Erre segítsen az Úr mindannyiunkat, naponként. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően a gyerekek fognak szolgálni.
Oh, Köszönjük szépen először is, hogy imádkoztak értünk, és ahányan mentünk, annyian jöttünk haza, hála jó Istennek. Az Úr megőrzött bennünket, és jól telt, remélem mindenkinek a nevében mondhatom ezt. Az elmúlt héten Szilácse mellett, Böszest községben 40 gyerek és 10 felnőtt voltunk együtt, és sok mindenről tanultunk, ők is tanultak, mi is tanultunk, tapasztalatokat is gyűjtöttünk, és jó közösségünk volt együtt. Most át fogom adni a szót, akinek lesz majd mondani valója, el fogjuk mondani, hogy mit jegyeztünk meg, mit tanultunk ezen a héten a táborozás alatt, és kérjük azt, hogy tovább hordozzanak imádságba bennünket. Nem vagyunk mindannyian itt, akik táboroztunk. Vannak, akik más közösségekből vagy egyházokból voltak, és voltak itt, nem hoztak el a szüleik. Imádkozunk továbbra is értük, akiknél megvannak a nevük, a gyerekeknek kérjük, hogy tovább is tegyék ezt. Különös volt az, hogy volt két kislány Bakó megyéből, Csángó családból, ahol az anyuka még tud magyarul, de a gyerekek csak itt, amit Szatmáron tanultak magyarul, de hát Adél ő tolmácsolt nekik, és mindent megértettek a táborozás alatt, és nagyon ide nőtt a szívük, és hálások vagyunk, hogy a Jóisten munkálkodott az ő szívükben is. És azt mondták, hogy ti más keresztények vagytok, mint akikkel eddig találkoztunk. Mert a játszás alatt is ti hívők vagytok, nem csak akkor, mikor bennülünk a teremben és a Bibliával foglalkozunk.
Jász 33:3. Kiállsz hozzám és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Jeremiás 33:3.
A táborban tanultunk Nehémiásról is, aki egy komoly hívő ember volt. És nekem azt tetszett az egész történetben, hogy ő megállta a helyét, és imádkozott, és mikor jött a hír hozzá Jeruzsálemből, hogy milyen állapotban vannak a falak, és hogy fel kell építeni, akkor ő imádkozott, és először hálát adott az Istennek. És akkor is örült, mikor a király elengedte őt a Jeruzsálembe, hogy felépítse a falat. És bár az ellenség meg akarta akadályozni, hogy felépítsék a falat, de ő megállta a helyét, és végül felépült a fal.
Köszönöm.
táborban Patricia életéről is tanultunk. Patricia misszionárus volt, és egyszer megmentette egy kisbaba életét. Egyszer Patricia ült a szobájában, és kopogtak hozzá. Kinyitja az ajtót, látja, hogy egy gyerek áll ott, és a gyerek azt mondja, gyere, mert hivatva vagy. Patricia gondolkozott, hogy vajon hova, és elment. Látta, hogy abba a házba, ahova hivatva volt, az emberek éppen ünnepeltek valamit. Patricia, hogy körülnéz, benyit egy házba, és ott látja, hogy sötétség van, és valami fulladt szag, és azt is hallja, hogy az asszonyok sírnak. Felkapcsolja a villanyt, és lát egy anyukát, aki egy gyermeket fog a kezében. Megkérdezi Patricia, hogy mi a baja, miért sírnak. Azt mondja az anyuka, mert a kis baba a halálán van. Patricia kérdezi, akkor kint miért mulatnak. Az anyuka így felel, azért, mert meg szeretnék ünnepelni az egy éves születésnapját. Patricia megfogja a kezében a kisbabát, látja, hogy nem beteg, és gyorsan kér egy kis kanalat, egy tálat, és kifőzi, hogy fertőtlenítve legyen. Utána megeteti az anyukája tejével. Patricia addig ott maradt, még az anyuka meg nem tanulta. Innentől fogva jobban bíztak benne az emberek.
Róma 8.31. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Róma 8.31.
Életéből azt tanultam, hogy minden helyzetben imádkozzak. Nehémiásnak volt két ellensége, Szambalat és Tóbiás. Amikor építették a kőfalat, úgy csúfolták őket, hogy ha a kőfalra rámegy egy róka, összeomlik a fal. Amikor megépült a fal, amikor látták, hogy olyan erős a fal, akkor megrémültek.
Nehémiás életéből megtanulhattam azt, hogy minden helyzetben kérhetem Isten segítségét.
Nehémiástól megtanulhattam, hogy bölcsességet kérhetek Istentől, és én is bölcsességet kérhetek tőle minden helyzetben.
A táborban többek között Nehémiás életéről is tanultunk. Nehémiás életében sok kísértések voltak, és például az is, amikor Szambalat és Tóbiás 5 kísértőlevelet írtak Nehémiásnak, de ő ellen tudott állni a kísértésnek, mert ő bízott Istenben. Én is szeretnék ilyen Istenfélő lenni.
Jött a vetélek 23-3-6.
Add nekem a szívedet, fiam,
Példabeszélek 23-26.
Még hadd mondjam el azt is, hogy a táborban arról is hallottunk, hogy hogyan jutott el a Biblia Törökországba, és hogyan fordították le török nyelvre a Bibliát. És ahogyan hallottunk erről a történetről, egy nagyon érdekes történet, hogy több száz éven keresztül hogyan kallódott a kézirat, és aztán mégis ki lett nyomtatva a legújabb változata, mivel egy nyelvreform is volt Kemal Atatürk idejében. A legfrissebb kiadású Biblia 2001-ben jelent meg, és volt egy olyan missziós tervünk, hogy imádkozzunk a törökországi gyerekekért, és ugyanakkor az adományainkkal is segítsük az ottani missziós anyagok és bibliák nyomtatását, és volt egy térképünk Törökországról, amely fel van osztva 81 megyére, ugye 81 megyére van Törökországnak, és úgy döntöttük el, hogy ha összegyűl három lej, akkor egy megyét beszínezünk. És ahány három lej gyűl össze a missziós persejben, annyi megyét fogunk beszínezni, és meg fogjuk látni, hogy a hét végéig mennyi megye lesz beszínezve. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy egy kicsit félve mutattam be ezt a gyerekek előtt, kishitű voltam, és hát itt van a térkép, csütörtök estére így nézett ki Törökország térképe. 71 megye beszínezve, és 10 megye maradt még csak. Keletről indultunk erre, Isztambul fele, és a Jóisten munkálkodik a gyermekeink szívében, hogy másokra is gondoljanak. Isten meg fogja őket áldani, és kívánjuk, hogy hasonlóképpen áldja meg a szülőket is. És még kérdezzék azért a nyár folyamán, hogy miket tanultak a táborban, mert sok minden volt ott, még sok kézi munka és nagyon színes program. Most a végén pedig még elénekeljük a himnuszt is, ami ennek a hétnek volt a himnusza.
Énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Sárándi gyerekek szolgál.
Thank you. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök annak, hogy újra itthon lehetek. Jó újra látni nagyon sok ismerős arcot, és hálás vagyok Istennek, hogy egy nagyon nehéz, de nagyon sok örömökben gazdag tanév mögött vagyok, és hogy vége van ennek a tanévnek. Nagyon foglalkoztatott ez a történet, Eszter története. Biztos nagyon sokan a gyerekek közül is ismeritek, és a felnőttek közül is a történetet. Ami engem foglalkoztatott az az, hogy mi lett a vége ennek a történetnek, hogy az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. Nagyon érdekes lett ennek a történetnek a vége. Úgymond egy sikertörténet, hogy Eszter engedelmessége árán, de mégis, ami úgy mélyebben foglalkoztatott engem, hogy ennek a sikernek, hogy ezt Isten megtehesse, ami a tervébe volt, Eszternek kellett bemennie a királyhoz. Valakinek engedelmeskednie kellett, és vállalnia kellett azt, hogyha esetleg a király nem nyújtja felé a joggal, akkor akár az életével is fizethet. És ez a Isten népének a jólétét és a jövőjét jelentette, Eszternek viszont egy nagy engedelmességet jelentett. Biztos, hogy ő tapasztalta meg mindazt, amit átélt Istennel, Isten népének pedig egy hosszú távú bizonyságtevés volt, hogy Isten mellettük áll. Ami számomra ebből tanulság volt, hogy az én engedelmességem, vagy bármelyikünké, bármilyen kicsi dologban, lehet példa arra, hogy másoknak a jövője jobb lehessen, és Istenben bízóbb is, és biztosabb talajra épüljön, hogyha én engedelmes tudok lenni. Ezzel kapcsolatban az iskolánk épülésével kapcsolatban is ez így volt, ezt így láthattam. Nem volt nagyon könnyű ez a tanév. Nagyon sok fizikai munka is volt. Most már azt elmondhatom, hogy az imaház része, ez úgy néz ki, hogy egy 8-szögű épület középen az imaház, olyan 200-an férnek bele, alatta egy ebédlő van, ahol az iskolások és majd az óvodások fognak ebédelni. A két szárnya, pedig az egyik az iskola, a másik pedig az óvoda része. Most jelenleg kívülről betatarozták, és belül a festés és a csempézés folyik. Ez nem a mi pénzünkből, nem abból a pénzből, amit az állam adott, épült föl, hanem abból, amit Isten készített számunkra. Nagyon lassan és több évig nézhettük azt, hogy ezek a falak ott állnak üresen, és mindig egy ima téma volt számunkra, és hiszük azt, hogy Isten a megfelelő időbe tette ezt, és hát ez nagyon érdekes, és lehet, hogy emberileg viccesnek is tűnik, hogy abban az időszakban, amikor Magyarországon a kisiskolákat, a falukban lévő iskolákat bezárják, akkor Isten egy olyan csodát tesz, hogy egy kis faluban egy iskola felépül. Ez nagyon érdekes volt a polgármesterünknek is megtapasztalni. Nagyon sok vád érte őt emiatt. Ő a keresztény ember is, és az alapítványnak az egyik vezetője, mert a mellettünk lévő településen bezárták az egyik iskolát is, és emiatt nagyon sok vád érte a mi iskolánkat, mert úgymond versenyt jelentett számukra, és Isten bizonyított mellettünk. A jövőről nem túl sok mindent tudunk, annyit tudunk, hogy Istenben kell bíznunk. Volt olyan hónap, amikor nem kaptunk fizetést, de ez nem azt jelentette, hogy abba hagytuk a tanítást, és én hiszem azt, hogy ha Istenben bízunk, akkor ő tud nagy dolgokat tenni. Egy ige verset szeretnék még felolvasni biztatásként. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azzé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. Amen.
Közös éneket énekelünk, és az ének alatt önkéntes adományainkkal is szolgálunk az Úrnak.
köszöntünk szeretettel mindenkit a Jóisten házába. Meleg, de szép vasárnap délutánon, és hiszük azt, hogy a Jóisten meg akar bennünket áldani, és szólni akar hozzánk. Az énekkar szolgálatát kérjük. Eszter könyve egy nagyon szép könyv a Bibliában, egy gyöngyszeme a Bibliának, és nagyon szépen kiemeli ez a könyv, a Jóisten igéje, hogy milyen szép az, ha valaki engedelmeskedik Istennek, és milyen áldása van annak, hogyha valaki ragaszkodik Istenhez. Már ebben a könyvben Isten neve nincs így kiemelve, vagy megemlítve, de mégis ezek az emberek Istenhez ragaszkodtak, és ennek megvan az áldott következménye. Úgy elgondolkodtam, testvéreim, hogy Isten elhelyezett olyan komoly, odaszánt életű embereket a történelemben, abban az időben. Ott van Dániel Babilonban, és az Úrról bizonyságot tesz. És odaszánta az életét, még akkor is, hogyha veszély fenyegette, vagy a halál fenyegette, de ő akkor is Istenhez ragaszkodott. Aztán ott van Izraelben már a hazatért zsidók közül Esdrás, Nehémiás, hogy csak ezeket a könyveket említsem, vagy ezeket a személyeket. Ők is Istennek áldott eszközei voltak, egyik a templom építésében, a másik a fal kiavításában, vagy felépítésében volt az Úr eszköze, mert ragaszkodtak az Istenhez. A görbe dolgokat meglátták, és oda nyúltak, és megintették, és rendezték a dolgokat. Isten használta. És itt van Eszter is. Pontosan akkor, amikor ott kellett, hogy legyen, Isten oda rendelte, és micsoda áldozatkész, mennyire komoly, mennyire elszánt valaki ez az imádkozásra, és Eszter és Márdokeus példák előttünk, testvéreim, ezekben a dolgokban. Úgyhogy érdemes az Úr Jézusnak szolgálni, érdemes ragaszkodni hozzá, mert ennek megvannak az áldott következményei, és egy néhány ilyen következményt ma délután, ma este meg fogunk nézni. Azon is gondolkodtam, ahogy itt Eszter mondta a királynak, hogy tudnám nézni azt a nyomorúságot, amely érni az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyámfiainak veszedelmét. Ó, ilyen lelkű nőkre és férfiakra lenne szüksége a mai napban is, mai napokban is. Ilyen hívő emberekre, akik ezzel a szomorúsággal, de ezzel a mentési szándékkal vannak a Jóisten szín előtt. Uram, hogy tudom én nézni az én népemnek és az én nemzetségemnek a nyomorúságát? Amikor templomok zárulnak be, amikor a kocsmák és az ilyen helyek szaporodnak is, és az emberek erre költik a pénzüket, és a test annyira fontos, és vajon lesznek-e olyan emberek, mint Eszter, olyan hívők, akik ezt el tudják mondani, hogy tudnám én nézni? Hogy el tudom nézni? Mire indít, mire befolyásol engem ez a nemzetségnek a rohanása, a vesztébe való rohanása, a testiességgel, az anyagiassággal való foglalkozása? Hát ugye láttuk a könyvben, ezeken a tanulmányokon, hogy Esztert imádságra, bőtre, odaszántságra, lemondásra késztette a népének a veszedelme, ez a híre. Hát az Úr adjon nekünk is ilyen lelkületet. Az Isten félő jutalma és a gonosznak a büntetése van előttünk, testvéreim. És erről egy néhány szót. Hát ugye a gonosz ebben a könyvben Hámán személyében van megtestesülve, és nagyon sokan voltak a történelemben olyanok, akik a zsidókat ki akarták pusztítani, akik Isten népe ellen, de maga Isten ellen lázadtak. És vannak a mai napokban is olyan emberek, akik ugyanezzel a lelkülettel vannak. Ők telve vannak bűnnel, telve vannak önmagukkal, és arról tudnak beszélni, hogy ők kik és miük van, és nem akarják elhagyni a bűnt és a gonoszságot, és Isten ezt bünteti. És ez a történet ezt leírja. Hogy csak egy néhány szót említsek röviden, gondoljuk csak át azt a nagy szégyent, amit ez az ember átélt, amikor is szinte kiderült a terve, és ott tördelte a kezeit, és könyörgött Eszternek, hogy azért ezt ne csinálja vele, és a király kiment a kertbe, és azt olvassuk az igében, hogy már el volt végezve a veszte ennek a Hámánnak. De az a szégyen, ami érte ezt az embert. És nem csak egyszer, hanem többször is. Amikor ő így gondolta, hogy milyen dicsőség jár annak, akit a király megjutalmaz. És ő persze magára gondolt. És aztán pedig azt mondja, na cselekedd ezt Márdokeussal. És akkor ő megszégyenült. Önmaga előtt csődöt mondott, mert azt gondolta, hogy ez én fogok lenni. És a legjobbat kívánta, és a másikkal történt. Szégyent vallott. Mert így is bünteti Isten az embert, azt, aki nem akar az Isten útján járni. Aztán ott van az a kilátástalanság, ami érintette ezt az embert. Csak a 6. részből akarok idézni. Elbeszélte Hámán Zéresnek, az ő feleségének, és minden barátjának mindazt, ami vele történt, és mondának néki az ő bölcsei, és Zéres az ő felesége. Ha Márdokeus, aki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való, nem bírsz vele, hanem bizony elesel előtte. Hát még ezek is ezt mondják. Már ilyen a helyzet, hogy már nem tudom, hogy mit csinálnak velem, meg hogy mit kell tovább csináljak. Hát már a feleségem is, meg a barátaim, a tanácsadóim is ezt mondják. Igen, testvéreim, mert az az ember, aki lázad az Isten ellen, az Isten hagyja. Na tessék, te mentél oda. Te csináltad magadnak, akkor boldogulj. Úgy olvassuk a római levélben, hagyta őket az Isten. Hagyta. Persze, adott esőt, adott napsütést, és úgymond eltartotta őket a föld színén. Léteztek ezek az emberek valahogy. De eljutottak bizonyos dolgokba olyan kilátástalan helyzetbe, és ez azért van, mert az Isten sarokba szorítja ezeket az embereket. Hát ha! Meglátják az Isten kegyelmét. Aztán mi bosszankodás, vagy mi lelkiismeret furdalás lehetett ebben az emberben. Hát akármilyen gonosz és akármilyen szívtelen, én úgy gondolom, hogy elgondolta ez az ember, nem lehetett volna másképp is csinálni. Nem lehetett volna másképp is meggondolni ezt. Gondolom, hogy ő ezzel is foglalkozott. És ez a bizonytalanság, ez a lelki marcangolás, ez az önvádolás ott lehetett benne, és mindig beszél a feleségével, állandóan futkos innen, oda, ezt csinálja, most csináljam az akasztófát, most dicsérem magamat, most a másikat lejáratom, állandó ilyen problémás ember volt, és ez is egy borzasztó nagy rossz dolog. Nagyon, de nagyon rossz dolog. És belekerül az az ember, aki az Isten ellen lázad. Úgyhogy nem jó Istennel játszani, úgy olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Mert a jó Isten azt mondja az embernek, hogy alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. De ha az ember nem alázza meg magát, akkor Isten megalázza azt. És kezdi azt az embert alázni. Megszégyeníti, problémákba kerül, kilátástalanságba, vádolja saját magát, nem találja nyugalmát, nem találja az édes, csendes álmot, nem találja meg ezt a helyet. És aztán ugye a történet ennek az embernek úgy fejeződik be, hogy kivégezik. Szégyenteljes módon arra az akasztófára, amit ő készített, vagy készítetett, másnak szánta, de azon akasszák fel mindenkinek, a családjának, szeme láttára, majd őket is kivégzik. Szóval egy nagyon szörnyű képe ez annak az embernek, aki lázad, engedetlenkedik Istennek, és ne legyen senki ilyen. Kérem az Úr nevében, hogy figyeljünk a jó Istenre. Figyeljünk, mert érdemes rá figyelni. Megvan az áldása annak az embernek, annak az életnek, amikor az Úrra, a jó Istenre figyelünk. És akkor most nézzük az Isten félő embernek a jutalmát. Ez a jutalom, testvéreim, bizonyos, hogy a mennyben is nyilvánvaló lesz, mert ott meg fogjuk kapni a jutalmat, ezt az Úr Jézus megígérte, de itt a földön is látszanak bizonyos dolgok. Bizonyos szempontokat akarok most előhozni, amelyek Isten által volt lehetséges. Nem azért, mert Eszter, vagy azért, mert Márdokeus olyan okos volt, meg ki tudták ezt ügyeskedni, hanem azért, mert ők hívők voltak, mert az Istennek szolgáltak. És itt a földön is látszik ez. Ők ezt nem mondták, hogy ez jutalom. Ők nem mondták, hogy ez az áldás. Ők nem mondták, hogy ez a fizetség. Ezt látjuk mi. Ezt látták akkor az emberek. Nem véletlenül, hogy megijedtek, vagy a zsidóktól való félelem szállt a népre. Elkezdtek gondolkodni, hogy hát hol is tartunk mi, nézd meg, hogy az Isten hogy velük van, és megsegíti őket. És úgy gondolom, hogy az ilyen emberek nagy jutalmat kapnak a mennyben, de már itt a földön is látszik valami. Egy pár dolgot hadd említsek meg, egy néhány szempontot. Az első talán, amivel kezdeni kell, az a lelki területen az előremenetel. Mivel ők ragaszkodtak az Istenhez, nem borultak le emberek előtt, mivel ők nem adták át magukat a körülményeknek, vagy az embereknek, vagy a törvények, istentelen törvényeknek, nem adták meg magukat, hanem azt mondták, Istenhez imádkozunk, és Isten előtt hajtjuk meg magunkat. Mi minden körülményben Istenhez ragaszkodunk. És ezek az emberek bár egy ideig szenvedtek, bár egy ideig csúfolták, és megalázták őket, és olyan szempontból szomorúak voltak, mert Eszter is, mikor meghalotta, szomorú volt, nem örült ennek, de lelkileg érett volt, megemésztette ezt, és mindjárt látta és tudta, most mi az én feladatom. Nem kezdett el sírdogálni, pityeregni, mindenfélét próbálni, ottan intézni, meghúzni ilyen-olyan szálakat és ilyen-olyan ismerősöket megérinteni. Nem, a legfontosabbhoz menekültek. Mind a ketten, Márdokeus és Eszter, lelki területen előre jutottak, megerősödtek, de ugyanakkor megszabadultak az ellenségtől, felszabadultak a nyomás alól, mert ez a jutalma annak az embernek, aki kitart az Úr mellett, gondoljunk csak Józsefre, aki ugyan ilyen nyomás és problémák között volt, de ragaszkodott Istenhez, bármit mondtak, bárhova került, a börtönbe is szolgálta az Urat, és segített az embereknek. Ott is meglátta, hogy vannak olyanok, akik gondokkal küzdenek. Mi a bajod? Álmot láttam. Na mondd el nekem, ott is segített az embereknek. Vagy gondoljunk Dávidra, amikor ugye Saul üldözi és meg akarja ölni, és ez az ember az Úrra bízza ezt a helyzetet is, és az Úrral oldja meg ezt a helyzetet is, és lelkileg fejlődtek, erősödtek, és megszabadultak, és felkerültek, és az Úr áldja, áldott emberei lettek, mert mindig ez a jutalom, mindig ez a következmény. Ha valaki ragaszkodik az Úrhoz, akkor az Úr is ragaszkodik hozzá. Ha valaki az Úrral jár, azzal az Úr is jár. Csak azzal az emberrel jár az Úr. És ez egy jutalom, ez egy áldás. Ragaszkodjunk az Úrhoz, testvéreim, hogy az emberek milyenek, hogy az emberek mit mondanak. Ez egy dolog, de mi ragaszkodjunk az Úrhoz, és hűségesen kövessük őt. Szeretném, ha megfigyelnénk egy szociális területet is, hiszen úgy olvastuk, hogy Eszternek, majd Márdokeusnak adta Hámánnak egész házát, vagyonát, mindenit, amilyen volt. És felkerült ez az ember. Szociálisan is előre jutott. Ott volt a kapuba, és most ez az ember egészen más szociális társadalmi pozícióba került. Mondhatnánk úgy is, hogy meggazdagodott, talán jobban ment neki sora. Most ebben a helyzetben. Hát ebben is látszik az, hogy valaki a Jóistenhez ragaszkodik. Hogy a Jóisten ezen a területen is előre menetelt ad. Megengedi a próbát is. Megengedi a csődöt is. Megengedi a betegséget, meg megengedi az anyagi szükséget is. Biztos, hogy valamit tanuljon az ember. Ez is biztos. Pál apostol módjára gondolom, hogy Márdokeus is el tudta mondani, de gondolom Eszter is, hogy valóban megtanultam. Abban, amiben vagyok, most már én tudok bővölködni is, szűkölködni is. A megelégedésre eljutottam, ezt megtanultam. Azért, mert a Jóisten megáldotta őket. És ebben is látszik, hogy akkor, amikor szegénységben van az ember, mit csinál, de akkor is, amikor az Úr ad neki javakat, hogy akkor mit csinál, hogyan viselkedik. Hát Eszter és Márdokeus ilyen területen is megtapasztalták az Isten áldását, hogy szociális területen is felemelkedtek, és akkor nem bízták el magukat, nem bíztak az anyagi javakban, hanem akkor is Istennek adták a dicsőséget. És így kell viselkedjen a hívő ember, és akkor az Úr tovább áldja őt. Egy professzionális területen is, így mondom én ezt, a Jóisten felemelte ezt az embert, Hámán, illetve Márdokeust. Ott van a kapuba, mondhatnánk azt is, hogy őr, és nézi, hogy kik jönnek be a palotába, kik jönnek ki, és ez volt neki a szolgálata. De most ezzel a dologgal kiderül, hogy ő milyen ember, hogy kinek a rokona, mert úgy olvastuk, hogy bement a király elébe, mert elmondotta Eszter, micsodája ő néki. És akkor olyan rangra emelte őt a király, és azt mondja, hogy most már átadom a Hámán házát, átadom a pecsétgyűrűjét, és most már te leszel az, aki a törvényeket adhatod, és kigondolhatod ezeket a dolgokat. Tehát ezen a területen is előrébb jutott ez az ember, mert ilyen az az ember, aki az Úrban bízik. Nem jár hamissággal, hazugsággal. A szegényt, az ártatlant azt megvédi. Az igazság pártjára áll, az igazság oldalára áll az ilyen ember. Akármilyen alacsony vagy magas posztja vagy beosztása van. De hogyha alacsony sorsú és bízik az Úrban, a Jóisten felemelheti. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha nem emeli feljebb az Úr, akkor azt jelenti, hogy nem hívő. Nem. De a Jóisten ilyen területen is megmutathatja hatalmát, hogy a diák jól vizsgázik. Jól felel, ad az Úr neki ilyen szempontból bölcsességet. Vagy az az ember, aki a szakmájában jártas, a Jóisten még jobban megáldja keze ügyességét, leleményességét, azokat, amit ott szakmailag el kell végezzen, és megláthatják az emberek, Isten embere ez. És ez is egy szempont, amit a Jóisten áldásaként kell fogadni. Megemlíteném a politikai területet is, hiszen Eszter könyörgött, vagy elmondta kérését, ha lehet, hogy vonjad vissza azt a törvényt. Azt nem lehetett visszavonni. Az a király pecsétjével, király szavaként ment el, perzsák és médek visszavonhatatlan törvénye szerint nem lehetett ezt már megcsinálni. Volt egy ilyen politikai szorítás és nyomás a zsidókon, volt, amikor a hívőket üldözték itt az országunkban. Most is vannak olyan területek, ahol politikailag nagy a nyomás, nagy az üldözés, de ezen a területen is a Jóisten felszabadulást adott. Azt mondja, ti írjátok meg a törvényt. És akkor összegyűjtötték a bölcseket, az írástudókat, mert több nyelven kellett írni ezeket a törvényeket, de ki kellett gondolni, hogy most a törvény azt mondja, hogy azon a napon el kell pusztítani a zsidókat, és azt nem lehet visszavonni, hát mit lehet mondani? És akkor ki eszelték, adott az Úr bölcsességet, azt mondták, a zsidók védjék magukat. Szedjék össze, gyűjjenek össze katonaságot, fegyvereket, és minden ezeket a dolgokban szervezkedjenek, és ilyen szempontból az Úr katonai vagy politikai területen is előre menetelt adott, azért, mert voltak olyanok, akik ragaszkodtak az Úrhoz. Ez úgy működik, testvéreim, mint Ábrahám idejében, amikor jöttek az angyalok, na elpusztítjuk azokat a városokat. És akkor azt mondja Ábrahám, Uram, ha lesz 50 igaz, akkor is elpusztítod. Ez így működik, hogy a Jóisten keresi a hívő embereket, és ha vannak hívő emberek, Isten félő emberek, hűséges emberek, akkor az Úr megkönyörül városokon, területeken, országokon, vagy éppen ország részeken. Persze, hogy az Úr megfordíthatja ezt, és akkor jönnek kemény idők, megpróbáltatási idők, hogy tényleg ragaszkodnak az Úrhoz. De a Jóisten megáldja minden területen azokat az embereket, akik az Úrban, ő benne bíznak. Politikai és katonai területen is előre menetel volt, hiszen úgy olvassuk a további részekben, többet így vasárnap délutánonként nem olvasunk az Eszter könyvéből, de ugye olvastuk és tudjuk a történetet, hogy bizony a zsidók győzedelmeskedtek, és így katonai szempontból is előre jutottak, és a Jóisten megáldja ilyen szempontból, megoltalmazza az övéit minden területen. Még említenék, testvéreim, két területet, ami bennünket nagyon-nagyon érint. Az első az érzelmi terület, amikor is valaki ragaszkodik az Úrhoz, és eljön az idő, amikor megtapasztalja az örömöt és a felszabadultságot. Hát ezt tapasztalták a zsidók. És Eszter is, Márdokeus is. Volt sokat, hogy szomorkodtak, és bánkódtak, és sírtak, és gyászoltak, és bőtöltek, de akik így sírva emelik, és viszik az ő vetőmagjukat, azok az emberek fognak örömmel és ünnepelve kévét emelni. Azok az emberek, és itt olvastuk ezt is, kiment Márdokeus királyi ruhában, és az egész város vígadott és örvendezett, a zsidóknak világosság támadott, öröm, vígasság és tisztesség. Sokszor úgy látjuk, testvéreim, hogy nagyon sok hívő szomorú, mert lehet, hogy a kísértések, a próbák, azok egy rövid ideig szomorúságot hoznak az ember életébe, de eljön a felszabadultság is. Eljön, mert a Jóisten áldása az is, amikor az ember szívből tud örülni. Talán akkor is, amikor nincs úgymond, nem tudom, milyen nagy nap, amiért örülhetne, de az Úr betölti az ő örömével, és ad vígasságot, és ad boldogságot, mert ez is egy következménye. Az a baj, amikor a hívők is ezt a boldogságot hajhásszák. Pedig a Jóisten azt mondta, engedelmeskedjetek, hűségesek legyetek, bánjátok meg bűneiteket, cselekedni kell az Isten akaratát. És miközben cselekszem az Isten akaratát, következménye lesz a boldogság, az öröm, amit az Úr ad. És sokan nem tapasztalják meg azt az örömöt és boldogságot, és nincs az a felszabadultság náluk azért, mert nem cselekedték. Itt Eszter és Márdokeus cselekedték, és ezért az Úr jutalomképpen boldogságot, vígasságot adott, de olyan ez, hogy nemzetségről nemzetségre megtartják a zsidók, mert a zsidók ünneplik ezt az ünnepet, a Purim ünnepét, még a mai napokon is. Hogy akkor a Jóisten szabadulást adott. Tehát ez az öröm, amit az Úr ad, ez nem csak egy időre szól, hanem az Úr öröme az állandó a hívő ember életében, és adja az Úr, hogy minél többen megtapasztaljuk, kapjuk ezt meg jutalomképpen, és hogyha nincs meg ez az öröm az életünkben, vizsgáljuk meg az életünket. Lehet, hogy nem azon az úton, nem az Isten akaratában jártunk, nem azon az úton, amelyeket Isten nekünk szánt, nekünk adott. Aztán van egy missziói szempont is, vagy vallási terület, amit szeretnék megemlíteni, ami már említve volt, hogy nagyon sokan a föld népei közül zsidók lettek. Ez volt lehetőség erre, hogy felvegye a zsidó vallást, tartsa a zsidó törvényt, körülmetélték, és prozelita zsidó lett, volt egy ilyen szertartás, és ezt meg lehetett tenni, és nagyon sokan ezt így gyakorolták. Azért, mert ez egy következmény annak, ha valaki Istenhez ragaszkodik. Ha valaki az Isten útját járja. És testvéreim, adja az Úr, hogy minél többen tapasztaljuk meg ezt is. Hogy a jó Istenhez ragaszkodunk, a jó Isten útját járjuk, és a jó Isten nekünk ad területeket. Családunk tagjait, bizonyos falvakat, ahova bejuthatunk az evangéliummal, megnyitja az Úr az ajtót. De akkor, hogyha hűségesen elvégezzük a feladatunkat, jutalom ez is, gyümölcs, áldás. És itt látjuk a történetben, hogy ilyen szempontból a zsidó nép szaporodott. Ugye mindig kérdés ez, hogy a gyülekezetek hogy nem szaporodnak, vagy mi a titka annak, és valóban imádságok hangzanak el, hogy az Úr adjon szaporodást, meg ébredést, meg lehet, hogy előadások hangzanak el, meg könyvek iratnak meg ezen a témán, de a titka ennek az, hogy a hívők hűségesen ragaszkodunk az Úrhoz, azokhoz a cselekedetekhez, amiket az Úr nekünk adott. Eszter és Márdokeus életében ezt látjuk. És az Úr megáldotta, jutalmazta őket, híres, neves emberek lettek, és hiszem, hogy a mennyben is nagy jutalomban részesültek. Ők jutalomban részesültek. Voltak olyanok, akik büntetésben részesültek. Adja az Úr, testvéreim, hogy mi a jutalomra tekintsünk. És ragaszkodjunk az Úrhoz hűségesen, nem makacskodva, nem büszkélkedve, hanem alázatosan, hűségesen ragaszkodjunk Istenünkhöz. Amen. Befejező éneket fogunk énekelni. Az Úr irgalma végtelen. Krisztus által velünk vagy minden nap, ahogy megígérted, hogy velünk leszel minden nap a világ végezetéig. És köszönjük, hogy az alázatos embernek kegyelmet adsz, és az elrendelt időben te felmagasztalod azt az embert, aki megalázkodik. Uram, szeretnénk az alázatos emberek között lenni, azok az emberek között, akik valóban téged követnek, hozzád és igédhez hűségesen, meggyőződéssel, örömmel és egyszerűen ragaszkodunk. Segíts, jó Istenünk, hogy az Eszter, a Márdokeus példáját átgondoljuk. Gondoljunk az Úr Jézusra, az ő engedelmességére, az ő alazatosságára, és segíts bennünket, jó Istenünk, hogy komolyan és odaszánt élettel tudjunk neked élni és szolgálni. Imádkozunk most, jó Istenünk, a gyülekezetünk missziójáért, a különböző falvakban levő munkáért. Kérünk, hogy tedd áldottá azt is. A gyerekek közötti munkát is, a fiatalok közötti munkát is, és kérünk, hogy áld meg a szombati stadioni evangelizálást is. Köszönjük, jó Istenünk, hogy adsz ilyen alkalmat is, segíts, hogy kivegyük a részünket a szolgálatból. Add, jó Istenünk, hogy valóban örömteli alkalom legyen számunkra, de hadd legyen győzelem is, legyenek emberek, magyarok és románok, akik megtérnek te hozzád. Segíts, jó Istenünk, hogy szolgáljunk neked, és segítsünk neked ebben a dologban. Köszönjük, jó Istenünk, hogy rád bízhatjuk az életünket. Köszönjük, hogy megáldasz és megszentelsz minket. Amen. Áhítattal mondja együtt a gyülekezet, az Úr közel.